Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Lázár Ildikó újságíróval, íróval, Patkoló Íva beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójába Lázár Ildikó újságíró, írót. Hogyan választott az életnek ezt a területét, az újságírást? Hogyan született a döntés? Esetleg már gyerekkorában érezte, hogy van ehhez valamiféle tehetsége?
Köszönöm szépen a meghívást elsősorban, én is üdvözlöm a hallgatókat. Teljesen más vonalról indultam. Pici korom óta elhitette velem mindenki, és én is elhittem, hogy a színpadon van a helyem. Bármilyen apró fellépés volt, vagy szavalás, vagy iskolai színdarab előadás, mindig jöttek oda az emberek, és azt mondták, hogy hát téged az Isten is a színpadra teremtett, neked onnan lefele kell beszélni és adni, és én is hittem, hogy ez így van, és soha eszembe se jutott, hogy én bármi más leszek az életben, mint színész. És annak ellenére viszont voltak jelei, hogy én nagyon szerettem írni. Én minden egyes táborról én sportoltam, bárhova elmentünk, én azt röviden megírtam, apró kis regényeknek is nekifogtam, ami olyan volt, amilyen, de legalább ugye elkezdtem ezt a vonalat. Tehát nagyon szerettem az írást, én meg nagyon szerettem beszélni. És teljesen véletlenül jött ez a szakma, de továbbra is hiszem, hogy véletlenek nincsenek. Úgyhogy ennek pont így kellett lenni, mert nagyon érdekes az a része, hogy mindig mindenki mondta nekem, hogy te nem adsz fel semmit. És ez így is van, és egy pillanatig ott volt bennem, hogy én feladtam a színészetet, vajon függetlenül, hogy nagyon jól éreztem magam ebben a szakmában, és meg is találtam magamat, mert ugye azért ez egy sokrétű újságíró vagyok, de az újságíró egy tág fogalom, mert ebben benne van a rádió, benne van a televíziózás, benne van az, hogy esetleg az ember házigazdaként levezényel egy eseményt, ki kell állni ugyanúgy a színpadra ott is. Amikor egy szintén nem véletlen, de véletlennek mondott eset folytán kaptam egy film főszerepet amatőrként, akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen nem vonz engem ez az egész színészet, de ezt is megadta nekem a Jóisten, és én ezért voltam boldog, hogy megmutatta, hogy mit ne sajnáljak soha, és hogy tulajdonképpen nem feladtam, hanem elsodort az élet egy olyan területre, ahol én önmagam lehetek.
Milyen örökséget hozott a családi házból? Milyen csomagot, útravalót kapott a szülőktől?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy én több zsákkal érkeztem a szülői házból, nem is csak csomagokkal, mert olyan hátteret biztosítottak nekem, amiért egész életemben is azon is túl hálás lehetek. Teljesen két különböző mentalitású, felfogású, érzelmi intelligenciájú szülővel áldott meg a Jóisten. Édesapám inkább az intellektuális vonalat képviselte, megpróbálta a figyelmemet ráirányítani mindenféle fontos dologra, amire szükségem lehet az életben, plusz ő általában ilyen bölcsességeken keresztül tanított engem, és most jövök rá a lányommal, hogy ha direktben mondja az ember, hogy ezt tedd, vagy ne ezt tedd, az nem jó. Mert ezt az ember mindig nézi, hogy hol a kiskapu, hol lehet innen elmenekülni, hisz ezt nem én mondom. De hogyha mondjuk egy szülő csak úgy mond egy ilyen hasonlatot, én bölcsességnek hívom, hangozzék bár kicsit nagyképűen, de akkor is hiszem, hogy ezek azok, akkor elgondolkodik rajta, hogy tényleg ez érdekes, ebben van valami. És akkor hozzáteszi a saját véleményét, és mindjárt könnyebben tud az életbe tovább menni. Édesanyám mélyen vallásos hölgy, ő ezt a vonalat képviselt az életemben. Meg a józan paraszti gondolkodást, ami nagyon fontos. Hiszen annak ellenére, hogy tényleg egy szegény sorsból emelkedett ki, ő meg tudta mutatni nekem, önmagának és a külvilágnak is, hogyha hiszünk abban, hogy tudunk erősek lenni, mert ott van felettünk valaki, aki ha látja, hogy mi megyünk előre, akkor lök egyet rajtunk, az egyszer biztos, akkor bárhonnan ki lehet emelkedni, bármilyen szintre el lehet jutni. Azok az energiák, amit édesanyámtól örököltem, és az a fajta agyi és értelmi, vagy érzelmi intelligencia, amit édesapámtól kaptam, az egy olyan egyveleget adott az én zsákomban, amitől tényleg A első helyen mindig az emberség és a szív állt nálunk. Bármelyik oldalról jött a tanul. De én most beszélhetnék a nagyanyáimról, nagyapáimról, akiktől szintén rengeteg és másféle tanítást, csomagocskát kaptam. És én ezeket mindig, mint egy kis szivacs próbáltam magamba gyűjteni, és akkor apukám mindig mondta, hogy ugye minél több csomaggal megyünk, annál kevesebb kilométer tudunk megtenni, de ez a negatív dolgokra vonatkozik. Hogyha az ember a zsákjába jó dolgokat gyűjt be, akkor az egy tolla szárnyába, és attól már repül. A negatívumokat megpróbálja meg úgy kezelni, hogy jó legyen. Nem véletlenül mondják az ókori egyiptomiak, ugye, hogy a jó és a rossz egyensúlyba kell, hogy legyen, nem elnyomni kell egyiket sem. És én ebben mindig hittem, úgyhogy szép nagy zsákokkal érkeztem. Én azt gondolom, hogy számomra is továbbra is az emberség és a szív áll az első helyen. Ezt bármit csinálok, legyen az munka, beszélek valakivel, kapcsolatot ápolok valakivel, nekem abban szív van, én a felületes dolgokat egyszerűen nem bírom elviselni.
És ezt tovább is tudja adni a saját gyermekének, gondolom.
Én nagyon remélem. Én picikora óta nem didaktikus módon, hanem példákkal, mit lát tőlem, mit hall tőlem, én mit látok jónak. Én azt gondolom, hogy a pici szívében, lelkében ezek így szépen kis magvakként elültetődtek, szép magyar szóval. És a tanároktól mondjuk, vagy az ismeretségi körünkből, a visszajelzésekből látom, hogy ezek kikeltek, tehát hogy jó helyre mentek ezek a kis magok, mert hogy ez a gyerek ugyanúgy tele van értékekkel, amit mondom, hogy nem kis csővel töltök a fülébe, fejébe, szívébe, hanem megpróbálom rávezetni, hogy így jó élni, így könnyebb élni. Például ez is egy nagyon érdekes, hogy amikor egy tanár fennakad azon, hogy a gyerek figyelt órán, és még meg is kérdezte a végén, hogy jól van-e, és meg is dicsérte a tanárt, és hogy eljutottunk-e a mai világban oda, hogy ez kincsnek számít egy diáktól. És amikor nekem ezt boldogan mondja a tanár, hogy úristen, feldobta a lánya a napomat, mert megkérdezte, hogy jól éreztem-e magam, stb. És ő akkor még 15-14 éves volt, tehát hogy nem is gondolták a tanárok, hogy visszafele is érdekes lehet az, hogy ki hogy van éppen. Akkor azt mondtam magamban, igen, az jó, akkor tényleg nyílnak ezek a kis virágok.
Említette, hogy az édesanyja vallásos asszony. Az ön életét is végig kísérte, tehát a gyerekkorától a hit, a vallás, tehát nem volt tinédzser korban szoktak a gyerekek egy kicsit eltávolodni Istentől, hogy önnél volt ilyen?
Hála az égnek nem, de nem anyukám nyomására. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes, hogy nem az volt, hogy jó, nem azt mondom, hogy naponta kétszer nem hallgatom meg azt, hogy megint nem voltál most misén, menni kell, stb. De ez nekem megint ez a nyomás. Én hiszem azt, hogy elsősorban az embernek ott kezdődik a lelki nyugalma, ha van hite. És hál' Istennek az első perctől kezdve olyan embereket sodorta az utamba a sors, akik ugyanígy gondolták. Kezdve az első áldozásom előtti felkészítőkön, vagy hittanórákon, az első igazán bennem mély nyomot hagyó tisztelendő úr, Gerge Istvánnak hívják, ő később Erdélyben születtem, ugye, és később aztán egy árvákból verbuvált kórus csapattal egy kis faluban szintén kitűnt, pedig egy olyan faluba került, ahol nem tudom hány lélek volt, de ez az ember gyakorlatilag olyan szinten fogott meg akkor engem, mert ő nem feltétlenül azt mondta, hogy most elmegyünk a misére, végighallgatjuk, persze, elmentünk a misére, végighallgattunk mindent. De olyan gondolatai voltak, ami megragadtak az emberben, például az, hogy fogalmazd meg hangosan a bánatodat, fogalmazd meg hangosan a kérésedet, nézd fel az égre, vagy nézz, amerre akarsz, de hidd el, ott van fönt valaki, aki meg fog téged hallgatni. Ha nem tudod a problémádat megfogni, akkor gyakorlatilag ő se tudja, hogy induljon el feléd. És ilyen, ehhez hasonló a kis 10 éves fejünkbe próbálta ezeket így elültetni, és én emlékszem, hogy így tátott szájjal néztem ezt az embert, és azt mondtam, hogy Hát honnan kapta ő ezeket? És egyszer meg is kérdeztem, hogy de tisztelendő úr, hogy tud ilyen gyönyörű dolgokat mondani? És mondta, hogy nem én mondom, ugyanígy megfogalmazom naponta, felküldöm, és mondja helyettem. És akkor mondtam, hogy ilyen létezik, és mondta, hogy igen, próbáld ki, ott van benned, ott van mindenhol, minden fűben, fában, bokorban. Csak szólítsd meg, hogy tudja, hogy figyelsz rá, hogy vagy neki. És attól kezdve én elkezdtem így élni az életemet. Megesett a sportolóként, nem tudtam hetente misére menni. De ettől még ugyanúgy voltam bérmálkozó, fontosak voltak nekem ezek a dolgok, hogy én ott legyek. Persze anyukámnak is, de lányomnál is ugyanez, 15 éves volt, és már a bérmálkozáson is túl vagyunk. Ő is tisztelettel végigcsinált ezt az egészet, ez ugye most történt, nem olyan rég. Tehát én azt gondolom, hogy első körben, amikor ilyen gondolatokat osztok meg emberekkel, én ezt teljes szívemből hiszem, hogy így van, hogy bármi történjék, mögöttem igenis ott állnak, mert mögöttem, fölöttem bárhol ilyenkor. És ettől kezdve én nem szállok vitába senkivel. Mert nekem bizonyítékaim vannak erre. Nagyon érdekes, vicces a példa, de muszáj elmondjam, hogy anyukám csinálta egyszer azt egy kirándulás alkalmával, hogy elég rázós helyeken mentünk a hegyekben, amikor egyszer csak összetorlódtak a felhők, és látszott, hogy itt vihar lesz. És hát olyan menekülési útvonal nem nagyon volt, vagy lefele, vagy fölfele, házat még nem, menedékházat nem értük volna, és anyukám így kiállt a szikla tetejére, fölemelte két kezét, mint hogy édes Istenem, nem akarok nagy dolgokat kérni, csak amiben tudsz segíteni, de nem kértünk esőt, csak egy kicsit, hogy érjünk oda, ahová kell. Mondanom sem kell, hogy nem esett az eső, és én ezt nagyon megjegyeztem akkor. De most nem arról van szó, hogy az ember csodát vár, mert nem várhat az ember csodát, de hogy vannak apró csodák, amik előre tudnak rendíteni. 2015-ben kosárlabda Európa bajnokságot rendeztünk, én ugye a médiáért szoktam felelős lenni, és az állatkertben szerveztünk egy örökbefogadási procedúrát, hogy a lányok kijöttek, és akkor az újságíróknak is jobb persze zsiráfot, mert ugye kosárlabdázók mit fogadnának örökbe. Kivonult az egész televízió, élő közvetítés, minden, egyszer csak összetorlódnak a felhők, és úgy mindenki lefolyt a víz, hogy itt vége ennek az eseménynek, mert hogyha esik, akkor ezt már nem tudjuk úgy megcsinálni. És így nevetve, mert ki hiszi el, ugye, hogy ez mindenkinél működhet, mondtam, hogy bár olyan erős lenne a hitem, mint édesanyámnak, bár hiszem, hogy erős, de mégis gondolom, hogy az övé jóval erősebb. Ő ezt de én nem azt mondtam, hogy én most azt csinálom, hanem elmeséltem nekik, hogy most ő ideálna, és széttenni a karját, és mondja, édes Istenem, nem kértünk esőt, de csak egy órára legalább. Kollégáim így néztek rám elég furcsa tekintettel, hogy hát édesanyád sem biztos, hogy a helyén van agyilag, nem baj. És akkor én is így utána még fölnéztem az égre, hogy lehet ilyet kérni, van nekem ez jogom. Nem esett az eső. A kollégáim odajöttek, és mondták, hogy azt hiszem, hogy veled jó lenne jóba lenni. És mondtam, hogy nem, én soha életemben tényleg rosszat nem kívántam senkinek, mert ugyanez a tisztelendő, és édesanyám, és még egy csomó ember az életembe, aki sorba bekerült, mindig azt tanították nekem, hogy bízd oda, mondd el, hogy mi bánt, de bízd oda, ne ítélkezz. A sors, a jóisten, bárki eljárja azt a sort. Te ne menj bele értelmetlen harcokba. És akkor én mondtam, hogy nem kell tőlem félnetek, mert én mindig csak annyit mondok, hogy tégy belátásod szerint, aztán lesz, ami lesz. Úgyhogy igen, hit.
Visszatérve a hivatására, újságíróként kezdte, mi indította arra, hogy regényt írjon, és miért éppen ifjúsági regényt?
Mint említettem, apukám nagyon érdekes bölcsességeket használt a tanítása során, és sokszor gondolkodtam azon, hogy ezt nekem meg kéne írni. Valahogy át kéne adni a fiataloknak elsősorban, mert hogy én nem emlékszem arra a tini koromra, amikor én el akartam volna otthonról menekülni. Én nem emlékszem arra a tini koromra, amikor panaszkodtam az osztálytársaimnak, vagy a csapattársaimnak, hogy az én szüleim az idegeimre mennek. Nem emlékszem olyanra, amikor én bármikor is lázadoztam volna. Most lehet, hogy voltak csúnyább pillanataim, amikor nem úgy reagáltam dolgokra, hogy kellett volna, de olyan szépen megúsztam ennek köszönhetően azt a korszakot, amitől minden szülő retteg, ugye? De akár gyerek is, persze, vagy fiatal. És hiszem, hogy ezeknek a tanításoknak, a törődésnek, az odafigyelésnek köszönhetően. És mindig azt gondoltam, hogy ha én rajtam ezt segített, akkor nem hiszem, hogy én egy UFO vagyok, aki egyedül lézeng itt a világban. segítsünk, próbáljunk megadni ezt, előadóként is folyamatos ebben vagyok, hogy amit csak lehet, mondjuk el, hogy mi a hír, meg mi az interjú, de mondjuk el az emberi részét is, mert jóval fontosabb, mint az egész szakma. És akkor, mivel már kora fiatal koromban is írogattam ilyen regény próbálkozásokat, meg volt egy szenzációs osztályunk, jött az ihlet, hogy hoppá, akkor kettőt ötvözzem össze, jöjjenek az osztálysztorik a valós életből, meg a tanítások a valós életből, aztán lesz ebből egy ifjúsági regény. Szerencsémre úgy sikerült ezt összerakni, hogy a felnőttek legalább annyira kedvelik, de most a szépkorúakról is beszélek, tehát volt olyan nagymama, aki írt nekem egy levelet, hogy én most éppen elloptam az unokámtól a könyvet, de este már nem adom oda neki, mert ő még nem olvassa, de én már mindjárt végén járok, és hogy mennyire jó. És akkor a borító festőnője Vészabó Noémi fogalmazta meg jól, bár én azt egy kicsit túlzásnak éreztem, hogy egy kicsit olyan az egész, mint a kis herceg. Hogy egy híd a fiatalság és az idősebb korosztály között, a szülőknél azért, mert a fiatalságukat idézi, a nagyszülőknél azért, mert egyszerűen jó visszagondolni, akár a fiatalságukra, akár a szülői mi voltukra, mert ugye a szülők is megjelennek a könyvben. És így tovább, hogy akkor a fönti sugallatra szerintem egy ilyen hidat sikerült építeni ezzel az ifjúsági regénnyel. Úgyhogy én tényleg megpróbáltam a szívemet, lelkemet beleadni, és ezért mondják sokan azt a visszajelzések alapján, hogy ez olyan, mint egy film, folyamatosan pörög előttük, és valószínűleg ezért van, mert én amikor írok is így tiszta szívből, és lelkesedek, és nevetek, és sírok, és mindent csinálok közben, és akkor... Nagy büszkeségem, hogy Szabó Magdát ismerhettem, az írónőt, és ő mondta egyszer, hogy kisanyám, meg kell mozduljanak azok a sorok. Ha nem mozdulnak meg, nem éred el őket. Olyan, mint a televízió, átjössz a képernyőn, vagy nem jössz át. Lehetsz a világ legszebb embere. Ha egyszer nem jössz át, nem. Vagy akár a tisztelendőknél is ugyanez van, a papoknál. Van, aki egyszerűen csak van, és gyönyörűen misézik, de van, aki hármat szól, és az ember belekapaszkodik a székbe, mert elérte. De lehet, hogy engem igen, mást meg nem. Tehát ez is ilyen érdekes dolog, úgyhogy én nagyon örülök, hogy erre adtam a fejem. Én továbbra is ezt a vonalat szeretném képviselni. Sokan kérdezik, miért nem írok felnőtt regényt, mert nem.
Lázár Ildikó újságíróval, íróval, Patkoló Éva beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu